Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat.
Beszélgetésünk apropóját pedig a jegybank legfrissebb stabilitási jelentése adja, amely kapásból egy pikáns számmal indul tekintettel arra, hogy soha nem látott profitot halmozott fel a bankszektor. Kezdjük talán ezzel, mekkora összegről van szó.
Az első féléves számokat elemeztük és kommentáltuk a stabilitás jelentésben. Pár nap múlva egyébként már a 9 havi számok is megjelennek. 675 milliárd forintnyi adózott eredményt ért el a bankrendszer a hazai működésben. Fontos, hogy a hazai működésben ugye legnagyobb bankoknak ugye természetesen van régiós érdekeltsége, és csoport eredménye ezt még inkább megdobja. De a 675 milliárd forint nominálisan egy olyan összeg, fél év alatt, amelyet soha korábban nem láttunk sem fél év alatt, sem pedig éves számokat vizsgálva, mindenképpen egy rekordról beszélünk.
Megyünk majd ennek a hátterébe is, előtte azonban nézzük, hogy összességében milyen állapotban van a hazai pénzügyi rendszer.
A jelentésnek a fő üzenete ismerős lehet, vagy úgymond szokásos lehet, de azt gondolom, hogy az, hogy a bankrendszer változatlanul stabil, sok ellenálló képessége erős, vagy erősödött is az elmúlt években, ennek jelentősége most kiemelt, ugye egy bizonytalan makrogazdasági környezetben és bizonytalan kilátásokkal terhelt időszakban egy ilyen megállapításnak nagyon fontos üzenete van, úgy a bankrendszer felé, az ügyfelek felé, de akár a hitelminősítők felé is. Tehát mindenképpen ez egy szokásosnak tűnő üzenet, de annál fontosabb üzenet, és természetesen hozzátettük, hogy látjuk azokat a környezeti bizonytalanságokból eredő kockázatokat, amelyekre a bankrendszernek a jövőben is fel kell készülnie, tartalékokkal, tőkével, likviditással, és így tovább.
Mejtsünk néhány szót arról is, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy sok tűrő egy pénzügyi rendszer?
Ugye a soktűrő képesség szempontjából a minden fél évben végzünk egy úgynevezett stressztesztet, ahol az alappályán, vagyis várt GDP pályán, az ismert tényezők mentén várt GDP pályán egy sokkal rosszabb forgatókönyvet valósítunk meg. Ugye az alappálya mit jelent, amit ugye a Nemzeti Bank negyedévente az inflációs jelentésében publikál, idén egy stagnáló közeli, jövőre 3-4% közeli GDP növekedést prognosztizál jelenleg a Nemzeti Bank. Na ehhez képest a stressztesztünkben két éves időhorizonton egy 10% ponttal gyengébb GDP pályát feltételezünk, 12%-os fogyasztási sokkot, és egy külső a befektetői kockázatkerülésben megnyilvánuló sokkot feltételeztünk a hazai gazdaságra, és ezen keresztül a bankrendszerbe, és ezen környezetben a bankrendszer továbbra is az egyébként meglévő magas pufferével jól teljesített, csupán egyetlen egy intézménynél, mind méretében, kis intézménynél, mind pedig tőkebevonási szükségesség tekintetében egy kis összegben találtunk meg nem felelést. A szektor nagy része pedig nagyon magas pufferekkel tudná teljesíteni ezt a stressztesztet. Miért fontos ez, hogy a pufferek, a tőke megfelelés megmarad, hiszen egy stressz szenárióban is a bankrendszer úgy látjuk, hogy be tudná tölteni azt a gazdaságfinanszírozó szerepét, ugye ami az alapvető működése is.
És tegyük hozzá, ez egy nemzetközi standardek alapján felállított szisztéma, amiről
így
beszélünk.
Van, így van. A legjobb gyakorlatokat követi a Nemzeti Bank, tehát az Európai Bankhatóságnak is a stressztesztjét, a módszertanát követjük. Egyébként ugyanígy az EBA letesztelte a legnagyobb európai bankcsoportokat is. Itt két jó hírt említenék egyébként meg, azon kívül, hogy az európai bankrendszer sokkánálló képessége stabil, ugye ez fontos volt a márciusi turbulens időszakot követő, hogy európai bankrendszer stabil, de hazai viszonylatban fontos kiemelni az, hogy a hazai piacon működő külföldi tulajdonú bankok anyabankjai kiválóan vizsgáztak ezen a stresszteszten, és az EBA stresszteszt külön az OTP-t is, mint a régió egyik legfontosabb szereplőjét ugyanúgy letesztelte, és az OTP tőke megfelelése egy stressz helyzetben az európai bankok top ligájába emelte a bankok, nagyon erős a stressztűrő képessége az OTP-nek.
Ha már beszélünk az OTP-ről egyébként, Magyarországon mennyi bank van, és hogy néz ki nagyjából a hitelintézeti szektornak a szerkezete?
Tehát nagyjából 31-2 bank van, azért mondom ezt így.
De volt több is.
Volt több is természetesen, az elmúlt évben volt egy konszolidáció, és ugye a hírekből már tudjuk, hogy ez a konszolidáció folytatódik bank beolvadásokkal. Tehát e tekintetben nagyjából 30 versengő bankot látunk a hazai hazai piacon. Ugye a nagybankok egyébként eléggé dominálják a hazai szektor, de összességében is, ha teljes pénzügyi rendszeren belül nézzük a bankrendszer súlyát, nagyjából 80%-át egyébként a hazai bankok adják a hazai pénzügyi rendszernek, tehát egy nagyon bankorientált, bankfüggő finanszírozást látunk a hazai gazdaságban, tehát nagyon nem mindegy, hogy mi történik a bankrendszerrel, milyen állapotban van.
Mennyire optimális ez a volumen már, mint ami a bankrendszernek a mennyiségi számait illeti, hogy hány darab is működik tulajdonképpen?
Nagyon sokfajtaképpen lehet mérni az, hogy mennyire versengő vagy hatékony a hazai bankrendszer, és nem is feltétlenül a számossága adja meg egyébként, hogy mennyire optimális a bankrendszer. Nagyon kevés bankkal is lehet nagyon jól operálni, de nagyon sok versenyzőnél is láttuk azt, hogy igazi versenyt teremthetnek, akár kisebb bankok is egyébként hazai viszonylatban is. Most minden név nélkül, például nagyon sokszor bizonyos piacokon a közepes bank, nagyon sokan tudják, hogy melyik a közepes magyar bank, nagyon sokszor versenyre tud kelni egyébként a nagy bankokkal. A méretét tekintve pedig azt gondoljuk, hogy továbbra is egy növekedési történet van a hazai bankrendszerben, hiszen ha csak a hitelállománynak a nagyságát nézzük a GDP-hez, ez továbbra is az egyik legalacsonyabb, még régiós összehasonlításban is.
Hány százalékon?
Amíg például
lehet meghatározni
ezt. Igen, amíg például a vállalati hitelek esetében 20% környéki hitelpenetrációval nagyjából hozzuk a régiós átlagot, addig például a lakossági hitelpenetráció esetében ilyen 15%-os GDP arányos hitelállomány gyakorlatilag a második, harmadik helyen van utolsó pozíciókat tekintve az Európai Uniós összehasonlításban, ami azt mondhatja, hogy érdemi tér áll még a bankrendszer előtt, a prudens hitelezés előtt, és egyébként, ha már a tartalékokról vagy a pufferekről beszéltünk, ezért is mondjuk azt, hogy a bankrendszernek nem csak mindenkori megfelelés miatt kell ezeket a puffereket, tartalékokat tartania, hanem jövőbeni hitelezés, a hitelállomány bővüléséhez a tőke és likviditás mindenkor legyen ott, hogy ezt a növekedési történetet valóban sikeresen be tudja futni.
Egy évvel ezelőtt még ugye növekedési hátszél volt a levegőben, aztán megfordult a trend, és jött egy negatív hátszél, magyarán recesszió következett be. Hogyan és miként hatott ez a pénzügyi szektor? Mit éreztek ebből a szereplők?
Nagyon vegyes volt a kép egyébként, és kezdtük a nyitó mondattal, hogy történelmi profit. Érdekesnek hathat egy ilyen környezetben, amit most valóban vázoltál, de ennél jóval vegyesebb képet látunk, mint csak a profit számot, hogyha a bankszektor folyamatai mögé nézünk. Egy ilyen bizonytalan környezetben, ahol te is említetted, növekedési kilátások, illetve a növekedés meghatározó tényezők, már a tényszámok is gyengébbek, mint az előző években, illetve a kilátások is bizonytalanabbak, természetesen a banki növekedésre ez negatív hatással van, különösen a hitel dinamikákat, hogyha vizsgáljuk. Itt egyébként az Európai Uniós trendeknek megfelelően a hazai hitel dinamika is érdemben lassult az elmúlt évek, kétszámjegyű, ugye beszélgettünk erről sokáig, kétszámjegyű hitelnövekedést láttunk tartósan. Ez a vállalati hitel dinamikában most már 5%, 5-6% körüli szintre lassult, míg a háztartás hiteldinamika 2-3%-ra lassult. Ezek mind pozitív értékek továbbra is, tehát a hitelfolyósítások meghaladják a törlesztéseket. Tehát lassuló pálya európai trendeknek megfelelően, és igazából ezen mérhető az, hogyha egy makrogazdasági környezetben bizonytalanságból a fogyasztási hajlandóság, a beruházási döntések kevésbé támogatólag a finanszírozásban, ebben jól látszik a környezet hatása.
Ugye említetted, hogy nem ritkaság, ami most történik Magyarországon, hiszen Európa több országában is recesszió volt, de egyéb iránt a régiós összevetésben hol tartunk akkor, amikor beszélünk a hitelpenetrációról?
Ugye a hitelpenetráció tekintetében
mondjuk a fejlett csehekhez képest, ugye mindig az a
igen.
Következő mérföldkő.
Igen, itt ugye nagyon fontos, hogy nagyon különböző a historikusan is a hitelállománynak az alakulása, a hitelmélység a vállalati és a lakossági szektorban. A rendszerváltás követően is sokkal gyorsabban alakult ki egy vállalati piacon egy versengő finanszírozás, amit nagyon sokáig ugye külföldi bankok versenyeztek rajta, míg a lakossági oldalon egy ennél később kialakuló és a mai napig alacsonyabb szintű versenyt látunk. És látjuk azt egyébként, hogy a hogyha csak a bank koncentrációt vizsgáljuk, ott kevesebb bank, de nagyobb piaci résszel dominálja a lakossági piacot. Most nem szeretném nagy neveket bemondani rádióban, tehát vannak a nagy lakossági bankok, és ebből jóval kevesebbet tudunk nagy piaci szereplőként azonosítani, mint mondjuk ezt a vállalati oldalon, tehát hogy sokkal több bank, sokkal inkább versengő árazással, üzleti aktivitással található. És ahogy elmondtam, hát a csehekhez képest vállalati finanszírozásban nem vagyunk messze. Ez a lakossági üzletág, ahol érdemben a cseh, vagy akár lengyel piasztól elmaradunk. Ahogy említettem, Romániával versengünk az utolsó helyekért lakossági hitelpenetráció tekintetében.
Hogy emlékszel egyébként vissza az elmúlt években, milyen stabilitási jelentéseket adott ki a Magyar Nemzeti Bank? Nagyjából hasonló volt a helyzet, vagy számottevő változás következett be, hiszen azért sok minden van mögöttünk. Covid okozta gazdasági sok, aztán egy hirtelen felpattanás, most pedig recesszió.
Igen, magunk között mindig úgy szoktuk mondani, amikor minden szép és napsütéses a gazdaságban, és unalmasnak tűnhetnek a stabilitási jelentések is, hiszen csak a növekedésről, meg a jövedelmezőség javulásáról beszámolni természetesen szükséges, csak nehéz bele sztorit vinni. Most a sztori az általában, hogyha megjelenik, az valamiféle kockázatok növekedésével párosítható. Már az elmúlt fél évben megfordult a tekintetben a főüzeneteknek a képe, hogy egyre inkább elkezdtünk a hitelkockázatokról beszélni. Ugye volt ez köthető a Covid-hoz, amit ugye szintén korábban nem tapasztalt bizonytalanság meg is jelent a jelentéseinkben. Ugye itt akkor megszületett az ehhez ennek kezelésére a Covid moratórium, ugye a hitelfizetési moratórium, ami soha nem látott intézkedés volt, de elterjedt egyébként, tehát elsők között voltunk itthon, ugye akkor még a MNB javaslatára nagyon gyorsan meglépte a kormányzat, majd ezt hosszan fel is tartották, de más kormányzatok, más döntéshozók Európai Unióban szintén átvették azt is. Utána, miután a Covid lecsengett, egy rövid gazdasági felpattanási időszakban ismét csak minden rövid idő alatt helyreállt, és utána jött a ugye mostani geopolitikai feszültségekkel terhelt időszak, ami ismét csak növekedési áldozattal jár, illetve bizonytalanságokat fokoz, amire ismét csak olyan intézkedéseket kellett akár jegybanki oldalon, akár kormányzati oldalon hozni, amelyek korábban nem jellemezték a banki működést, tehát nem egyfajta tankönyvi példát kellett újra a bankrendszer működésére megvizsgálni, hanem valami újat. És akkor mit értek ez alatt? Ugye a kamatstop intézkedéseket, a kormányzati egyre inkább bővülő támogatott hitelprogramokat, ennek hatását, ezek mind-mind olyan elemek voltak, amely nem tankönyvi, hanem az adott gazdasági időszakban, az adott gazdasági környezetben valamiféle új, aminek a hatását meg kellett érteni rövid és hosszú távon.
Ugyanakkor az elmúlt években egy régi vágya teljesült a Magyar Nemzeti Bank, már mint ami a bankszektor összetételét illeti. Javaslom, hogy kicsit definiáld, légy kedves, miért fontos az, hogy a bankszektornak a többsége magyar tulajdonban legyen. Nem mindegy, hogy ki a tulajdonos, hiszen az számít, hogy mi a teljesítmény vagy.
Attól függ, hogy kinek az érdekeit tekintjük természetesen. És itt a jól működés, meg a versengő bankrendszer az ügyfél oldaláról a mindennapokban majdnem, hogy azt mondatja, hogy teljesen mindegy, hogy ki a végső tulajdonos. Abban a tekintetben, hogy egy gazdaság kiszolgálásában tényleg ciklusokon átívelően milyen bankrendszerünk van, ott már igenis tud számítani a tulajdonosi háttér. És érdemes itt legalább két periódust megemlíteni, ami mind azt mondatja, hogy a külföldi tulajdon is erőnyös tud lenni. Ilyen volt a 2008-at követő gazdaság, 2008-ban kitört gazdasági válság és a hosszan elhúzódó hatásának a bankrendszerre mért hatása, ami ugye nagyon sok esetben tőkepótlást tett szükségessé, amit külföldi tulajdonosoknak kellett eszközölnie, és egyébként hozzá kell tenni, meg is tették ezt a tőkepótlást. Ugyanakkor ezen időszakban a külföldi tulajdonos nyilván ezt megtette, mert szabályozó előírás volt, viszont arról is dönthetett, hogy egyébként finanszírozás tekintetében nem fogja annyira támogatni a hazai lányának a működését, hiszen az otthoni piacokon is van elég problémája, először majd kezeli azt. Egy olyan időszakban, mint a mostani, ami nagyon magas jövedelmezőséggel párosul, a hazai piacon megtermelt profit, vagy éppen hogy az OTP esetében szintén magas jövedelmezőséget elérő régiós lánybanki profit után megszerzett osztalék, ugye fontos, hogy a magyar piacra, magyar tulajdonosokhoz, úgy részvénytulajdonosokhoz, mint pedig bankokhoz megérkezzen a tőkéjét, gyarapítsa. Tehát e tekintetben egy nagyon magas jövedelmezőség esetén, ha azok hazai intézmények tartalékait, tőkebázisát tudják segíteni, vagy éppen osztalékként kifizetve hazai tulajdonosoknál megjelenni, azt gondolom ezt nem kell részletesen magyarázni, hogy miért szerencsés, hogyha ez a megtermelt profit, ez nem a határon átnyúlóan kerül kifizetésre, hanem gyakorlatilag országhatáron belül.
Ami beszélünk egyébként a elvárt banki magatartásról is, meg az osztalékpolitika helyességéről is, előtte azonban talán még volt egy olyan terület, amit nem említettünk itt a rizikófaktorok között, ez pedig az állami beruházásoknak a leállítása. Ez mit jelentett a hazai pénzügyi rendszer számára?
Ugye a beruházások tekintetében jól látszik, a vállalati hitelezést ugye érinti elsősorban, hogy a vállalati hitel dinamika, ahogy említettem, pozitív tudott maradni, de struktúrájában már érdemben megváltozott, és nagyon látszik a gazdasági növekedésen belül a beruházások visszaesése, a hitelcélokat, hogyha vizsgáljuk, a vállalati beruházás hitelek folyósításainál. Ugye mit látunk? A támogatott hitelprogramok ugye egész évben velünk vannak, Varas Gábor hitelprogram, Széchenyi kártya, ezek mind-mind támasztják egyébként a vállalat hitelezés, melynek ugye köszönhetően pozitív maradt a hiteldinamika. Viszont hogyha a hitelcélokat vizsgáljuk, akkor hiába ezek a nagyon kedvező hitelprogramok, hogyha a hitelcélok esetében több mint 80%-a kihezett hiteleknek likviditási célú hitelként, likviditás szolgáló vagy forgóeszköz célt szolgáló folyósítások lettek. Nyilván rövid távon ez is tudja segíteni akár a vállalatok életben maradását, de jól látszik az, hogyha a beruházási döntések időben elhalasztódnak, vagy nehogy Isten teljesen lekerülnek a napirendről, akkor lehet gyakorlatilag bármilyen kedvező hitelprogramot a bankokon keresztül a gazdaságba csatornázni, az nem fog beruházási döntésekben és beruházási hitelben megvalósulni.
Lehet úgy nagyjából százalékot meghatározni, hogy mit jelentett ez a vállalati hiteldinamika szempontjából? Az állami beruházások visszafogása, hiszen azért jelentős tételek voltak korábban, több ezer milliárdra rúgló tételekről beszéltünk.
Ugye az állami beruházások szempontjából a finanszírozás, a források ugye az állam által egyébként nyilván biztosítva volt. Az ezen beruházásokat kiszolgáló piaci vagy beszállítói kapcsolatokon keresztül látjuk azt, hogy esetleg banki finanszírozás felmerült bizonyos szektorokban, így például az építőiparban. És egyébként az építőipar volt az egyik olyan szektora a banki finanszírozásnak az idei évben, ahol leginkább látványos volt a hitelfolyósításoknak a visszaesése. Egyelőre abban látszik szerencsére, hogy a finanszírozási igény csökkent, viszont, és azért mondom, hogy szerencse, mert például azzal, hogy a finanszírozási igényük visszaesett, szerencsére a már kint lévő hiteleiket azért még jól törlesztik, tehát megfelelő hiteltörlesztést látunk, nem vált ez egy hitelkockázattá. A hitelészségben látványos a visszaesés, ahogy említettem, építőiparban és egyéb ciklikusan érzékeny szektorokban a beruházás hitel kereslet érdemben visszaesett, de ez szerencsére nem vált hitelkockázattá. Tehát nem törlesztési problémáról szerencsére nem beszélünk.
Köszönöm szépen, tartunk most egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, maradjanak velünk továbbra is, a napvendége tehát Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, és a műsor második részében beszélünk arról többek között, hogy a jegybank szerint mi az elvárható banki magatartás, és hát mire ösztönzi, ha egyáltalán kell ösztönözni a jegybanki hatóságnak az osztalékpolitika tekintetében a hitelintézeteket, úgyhogy érdemes ezt velünk maradni.